Hát a nevem elhangzott az előbb, és ahogy körülnézek, azért talán szinte mindenki ismer engem. Csak néhány mondatban azért elmondanám, hogy Jézus Krisztus a legcsodálatosabb és a legdrágább a számomra. Nem így volt mindig. Volt, amikor én őt gúnyoltam, az övéit megszégyenítettem, amikor megtudtam tenni, és nagyon ellenséges voltam. Ebből sok baj keletkezett az életemben, így mentünk bele a házasságunkba is szinte, és a sok nyomorúságnak, meg a bajnak a közepette, ő valahogy nem tudom, hogyan megtette azt, hogy a kezembe adta a Bibliát azzal a hittel, hogyha az igazságot keresed, itt megtalálod. Istennek a csodálatos igéje. És aztán kezdett velem személyesen foglalkozni, elég rossz dolognak találtam ezt, mert olyan tükröt láttam, amiben nem tetszett, amit saját magamról látok, a nyomorúságaimmal. Elég züllett zenész voltam, aki sok olyasmit csinált, amiatt Jézus a vérét ontotta. De azt, amíg csak a fejemmel tudtam, nem sokat használt nekem, egyszer eljött egy nap, amikor az ő kegyelméből valahogy ezt a 40 centit, az igazság megtette. Az Úr Jézus az ő tökéletes életével, az ő halálával nekem teljes váltságot szerzett. Teljes bűnbocsánatot, amiből nekem új életem lehet, ha benne bízom. Azon a napon egy egyszerű imádsággal nekiadtam az életemet, ez most már majdnem 25 éve volt, és onnan sok minden megváltozott. Az egyik például, hogy behozott ebbe a gyülekezetbe. Adott egy olyan családot nekem, ahol szeretnek és bátorítanak. Ahol tudom, hogy imádkoznak értem rendszeresen, és élhettem együtt a 20 év alatt olyan keresztényekkel az életemet, akinek az élete, a közelsége nagyon nagy hatással volt rám. Tudom, hogy nem csak imádkoztak értem, hanem talán sírtak is sokszor miattam. Velem sírtak, azt tudom, azt láttam. Meg amilyen szeretettel fordultak hozzám, az Isten irgalmas szívével, a Szentléleknek a vigasztalásával, vagy a helyreigazításával, abból bizonyosan éreztem. Amikor nem látom, akkor lehet, hogy sírnak miattam az Isten előtt. Olyan módon szeretnek, meg szolgálnak, amiből kedvem lesz hozzá. Ilyennél csak az élő Isten lelke tud valakit formálni. Hogy a saját kívánságait, igényeit, meg az ötleteit hátrébb tudja tenni, és előtérbe helyezi azt, aki a testvére, aki lehet, hogy nyomorúságos állapotban van éppen. És alázattal, az Urat szolgálva, engem segítettek hosszú éveken keresztül. Olyan módon, hogy én attól kedvet kaptam Krisztus követéséhez, meg a Krisztus szolgálatához. Mondtam, hogy zenész vagyok. Néha hallok olyan hangszeres játékosokat, akiknek a játéka lenyűgöz. És vannak mellettem olyanok, akik azt mondják, hogy így én sose fogok tudni játszani, jobb, ha le is teszem a hangszert. Én meg az a fajta vagyok, hogy megpróbálom, így is lehet, azt a de csodálatos, inspirál engem. Ami ige szakaszt ide ma hoztam, az mérhetetlenül inspirál engem. Olyan gyönyörűséget látok benne, amitől nagyon-nagyon-nagyon távol vagyok. És az Isten előtt alázattal hajtottam meg a fejemet, és mondtam, Uram, én erről mit mondhatok? Valaki olyan, aki együtt élt 3 évig az efézusi gyülekezetben velük, nap mint nap, együtt járt velük, együtt látták. Egy utolsó találkozáson elmondja, hogy ő milyen is volt ebben a 3 évben. Pál apostolról van szó, és az apostolok cselekedetei 20. részét fogjuk mindjárt olvasni. Folytatjuk az apostolok cselekedeteinek a tanulmányozását. Ha választhattam volna, akkor talán nem mondanám most ezt az igét itt közöttetek, pont ezért. Mert azt kell mondanom, hogy túl távol vagyok ettől a képtől, amit itt látok. Uram, légy hozzám is irgalmas, légy irgalmas a te drága gyülekezetedhez. Tudom, Úr Jézus, hogy te véreden megváltottál minket, szereted a mennyasszonyodat, kimondhatatlanul szereted a mennyasszonyodat. És mindent megteszel azért, hogy szépüljön és gazdagodjon és épüljön. Uram Jézus, te magad mondtad, hogy én építem fel az én egyházamat. Nekem kiváltság, hogy benne lehetek, és köszönöm szépen, és áldalak azokért, akik úgy éltek és élnek előttem, amiben megláthatlak téged. Megtennéd, hogy könyörülsz most rajtunk. A szeretetedért kérlek. És szólj hozzánk azokhoz, akik itt lehetünk. Itt ülhetünk és hallhatjuk, talán nem csak a fülünkkel. Bízom benned, Uram, hogy te az én nyomorúságos szavaimnál sokkal jobbat és többet tudsz adni. És azokért is, akik talán online hallgathatják. Könyörülj rajtunk, Uram. Amen. Tehát szeretném akkor, hogyha Isten igéjét megnyitnánk, és egy különös beszédet olvasunk el majd, egy olyan beszédet, amit búcsú beszédnek nevezhetünk, amikor Pál úgy ment oda velük találkozni, hogy tudta, ez lesz az utolsó alkalom. A rákészülésben talán az is benne volt, amikor néhány napot gyalog töltött, míg a munkatársai hajóval mentek ő egyedül. A sok szolgálatban, a sok kapcsolatban, amikor adott lehet, hogy kellett egy olyan idő neki, amikor csak Istennel egyedül. És őt, aki valamikor egy kemény, harcos módon azt gondolta, hogy szolgálja Istent, magas teológiai képzettséggel, ő itt olyan alázattal beszél. Aki átélte Efézusban azt, hogy a szolgálatára a Szentlélek kitöltetett, és megújultak emberek. Volt, hogy 12 korábbi tanítvány nyelveken szólt. Aztán olyan jelek és csodák követték a szolgálatát, amit nem mindennapinak nevez a Szentírás. És amikor találkozik velük, mégse ezekről beszél. Hanem valahogy leveszi a maszkot, az állarcot, én levehettem, ti most nem. Leveszi az állarcot, amit ott sem hordott. Nyílt könyv az életem, talán ezt mondhatta nekik, láttátok, hogyan éltem köztetek. És valami olyan fontosat mond el nekik, amit talán úgy mondhatnék, ha nagyon tömören fogalmazok, fenséges, Istent dicsőítő élet úgy lesz, ha valaki egyszerű alázatban elkötelezi magát Jézus Krisztusnak, az Úrnak. Elkötelezi magát a gyülekezetének az építésére. És elkötelezi magát egy egyszerű alapelvre, amit így írt le az utolsó sorokban, hogy jobb adni, mint kapni. Nagyobb boldogság, nagyobb áldás adni, mint kapni. Ha nem visztek innen ma semmit haza, ezt elmondom még kétszer, jó? Lehet, hogy a többit olyan rosszul mondom, hogy nem tudtok figyelni. Nem baj, ezt a mondatot még kétszer, jó? Nagyszerűség abból lesz, ha valaki elkötelezi magát Jézus Krisztus mellett. Elkötelezi magát a gyülekezetének az építésére, és elkötelezi magát emellett az egyszerű alapelv mellett, hogy nagyobb boldogság adni, mint kapni. Mivel azt ígértem, hogy kétszer mondom el, elmondom még egyszer, jó? Ha tovább semmi nem marad meg, hát ha ez igen. Nem a ti képességeiteket vonom kétségbe, még a maszk ellenére se. Igazi nagyszerűség abból lesz, ha valaki elkötelezi magát az Úrnak. Elkötelezi magát a gyülekezete építésére, és elkötelezi magát emellett az egyszerű alapelv mellett, hogy nagyobb boldogság adni, mint kapni. Ha szeretnétek követni, akkor olvassuk együtt. Apostolok cselekedetei 20. rész és a 17. verstől. Közben kérdezem, elég hangosan beszélek a közvetítése? Tudom, hogy nektek elég, nekem még hangos is, de... Ennél hangosabban? Köszönöm. Na, akkor próbáljuk meg együtt olvasni egy verset először. Apostolok cselekedetei 20. rész 17. vers. Ha van nálad Biblia, kérlek szépen nyisd ki, bármilyen formában is van. Így hangzik ott Isten igéje. Milétoszból azután elküldött Efézusba Pál apostol, és magához hívatta a gyülekezet véneit. Amikor azok megérkeztek hozzá, ezt mondta nekik. Itt megállnék egy pillanatra. Annyira szerette az efézusi gyülekezetet, sietett, hogy Jeruzsálembe menjen, és ha bement volna Efézusba, akkor tudta, hogy ott sokkal több időt tölt. Nem a szeretetlenség miatt nem ment, de magához kérette a gyülekezetnek a vezetőit, itt presbiterek, később szerepel a püspök vagy felvigyázó, és később az egész feladatból, meg a szolgálatból, amit rájuk bíz, azt látszik a pásztori. Püspök, presbiter, pásztor, ezek ugyanazt a szerepet jelölik a gyülekezet életében. Azok a szellemileg, lelkileg érett testvérek, akiket Isten elhívott rá, felhatalmazott és megbízott azzal, hogy a gyülekezetnek a lelki jólétre odafigyeljenek és törődjenek vele. Na, ők odajöttek, megérkeztek, körülbelül 30, több mint 30 kilométer, tehát oda is jönnek, vissza is mennek. Ők azért mehettek el így szólásra, nem azért, mert a Dudliban egyeztették, hogy mikor lesz az időpont, bár mi néha már ezzel a lehetőséggel ismertek biztos ezt a módját, vagy a naptárba beírták, hanem üzent Pál, itt vagyok, gyertek, és ők mentek. Azért, mert annyira ráértek, és semmi, könnyebb volt az élet abban az időben. Nem, nem. A túlélésért ment a nap mindnapi küzdelem, egy olyan háttérben, egy olyan városban, amiben a kereszténység azért annyira nem volt népszerű. Ők a hétköznapi munkájuk mellől kiszakították a családtól az időt, ők is áldozatot hoztak és elmentek. Nincs fölírva a nevük egyiknek se. Nincs fölírva a különleges képességük. Egyikük nagyszerű prédikátor volt, a másik kiváló tanító, harmadik evangélista, vagy olyan dicsőítés vezető, hogy mindenkit a mennyekbe. Ilyenről szó nincsen. Nagyon egyszerű hétköznapi emberek valószínű, viszont ami ebből a két sorból is látszik, elérhetőek voltak. Elérhetőek. Isten örömét leli abban, amikor az övéi elérhetőek, és használhatja őket. Amikor nincs tele a naptár mindenfélével, vagy ha mégis, és jön egy Istentől való hívás, akkor azt félre tudja tenni. Elérhető, egyszerű emberek. Mikor azok megérkeztek, 18. vers hozzá, ezt mondta nekik, ti tudjátok, hogy az első naptól fogva, amelyen Ázsiába léptem, hogyan viselkedtem közöttetek az egész idő alatt. Ti meg nem tudjátok, hogy az utóbbi két hétben én hogyan éltem, ugye? Gabika tudja, meg a gyerekeim. Ő azt mondja, együtt éltem veletek. Folyamatosan veletek voltam, láttátok. Talán könnyű ideállni és nagy szavakat mondani. Nem tudom, kinek könnyű, kinek nem. De... talán a gyerekeim is mondhatják, hogy apa, a te életed jobban prédikál, mint a szavaid. Amit élsz, ahogy viselkedsz, ahogy hozzánk fordulsz, az üti azt, amit itt a széken mondtál, a szószéken. Vagy azt mondhatják, hiszem, amit mondasz, mert látlak otthon. Ő meg azt mondhatta ennek a vezetői csapatnak, hogy ti láttátok folyamatosan, hogyan éltem. Isten örömét leli abban, mikor elérhetők az övéi, de mellette az életünk, ahogy élünk, ahogy viselkedünk, ahogy az emberekhez fordulunk, az igazán prédikál. Hangosabban beszél, mint amit mondunk esetleg a szavainkkal. De ha valaki Krisztusban újjászülethetett, és ha mostanában nem jól mennek a napjai, vissza tud ugyanoda menni a kegyelem királyi trónusához, ahhoz a mennyei főpaphoz, aki megindul a gyengeségeinken, aki képes újra kegyelmet adni, bűnbocsánatot adni, és az irgalmát, hogy felsegítsen, amikor szükség van a továbbmenetelre. Pál apostol azt mondja, ti tudjátok, újraolvasom 18, hogy az első naptól fogva, amely én Ázsiába léptem, hogyan viselkedtem közöttetek az egész idő alatt. Szolgáltam az Úrnak teljes alázatossággal, könnyek és megpróbáltatások között, amelyek a zsidók cselszövései miatt értek. Szolgáltam az Úrnak, ezt mondja. Tehát, ha valaki ott lett volna mondjuk Efézusban 3 évig, azt láthatta volna, hogy ez az ember mennyit fordult a másikak felé, milyen sokat. Mondta, hogy éjjel-nappal mentem, intettelek titeket nyilvánosan, házanként. És akkor azt mondták volna, te milyen szépen szolgáltad itt az embereket, és Pál azt mondja, én nem az embereket szolgálom. Én az Urat szolgáltam közöttetek. És ez mérhetetlenül fontos. Többen vagytok itt, ültök így velem együtt, akik sok szolgálatban benne lehettek. Ha valaki az embereket szolgálja, hát jó van, sok szerencsét hozzá. De csalódni fogsz. Kiábrándult leszel, lehet, hogy frusztrált, lehet, hogy kiégett egy idő után. Mert az emberek csalódást okoznak egymásnak. Honnan tudom? Mert én csalódást okozok másoknak. Arra könnyen rábólintok, hogy nekem mások csalódást okoznak és könnyhullatást, de én azt elég jól tudom, hogy én milyen sokszor okozok csalódást másnak. De ha valaki az Urat szolgálja, mint Pál apostol, akkor Jézus azt mondta, ha engem szeretsz, szeresd az enyémeket. Hogyha tőlem kegyelmet kaptál, akkor adjál kegyelmet. Ha tőlem elfogadtad a bűnbocsánatot, adjál. Ha átéled a velem való személyes közösségben, hogy én felemellek, bátorítalak, vigasztalak, akkor tedd ezt az enyémekkel. Akkor tedd velük. Aki az Urat szolgálja, ő szolgálja az embereket. Ez egészen biztos, csak a sorrend roppant fontos. Az Urat szolgáltam, mondja Pál apostol, teljes alázatossággal. Tudjátok, hol és mikor vagyok én igazán alázatos? Az én drága Uramnak a jelenlétében, Isten jelenlétében. Ézsaiás találkozott az élő Istennel. Szájára tette a kezét. János a feltámadott Jézussal lehullott a földre. Ott az ő jelenlétében tényleg valódi alázat van. Hogyha nagyszerű életet szeretnél élni, olyat, aminek a végén azt mondja majd Jézus, jól van, jó és hű szolgám, akkor a vele levő kapcsolatból kell meríteni, elköteleződve hozzá. Az Urat szolgáltam teljes alázatossággal, könnyek között. Ebben a szakaszban, amit lehet, hogy nem is tudok végig felolvasni ma, de 3-szor mondja a könnyeket meg a sírást. Efézus egy olyan világ volt, mint talán a mostani, tele bálványimádással és erkölcstelenséggel. És nagy kísértés ilyenkor oda menni és megmondani valakinek, hogy ez, amit te csinálsz, így nem jó, és a pokorra fogsz így menni. Helyre tesszük az agyát, ezt a kifejezést szoktuk használni. De ez egy rossz mód, ez egy rossz útja. Pál apostol azt mondja, hogy könnyek között sírt, többször sírt, könnyhullatással szolgáltam közöttetek. Azt tudja igazán pásztorolni a másikat, aki a hibája meg a fájdalma miatt otthon sírni tud az Isten előtt. A másik fogja érezni. Ha olyat is mondott nekem, ami nehezemre esik, de olyan szeretetből jött, amit ő az Istentől kapott. Könnyhullatással sok nyomorúság között, megpróbáltatások között. Olvasom tovább, 20. vers. Semmit sem hallgattam el abból, ami hasznos, hanem inkább hirdettem és tanítottam azt nektek nyilvánosan és házanként. Láthattátok, ez így volt. Ezt csináltam. Voltál olyan embernek a közelében, aki mikor melléd jön, tudod, amikor együtt vagytok, jobb vagy, nemesebb vagy, tisztábbak a gondolataid. Ismered ezt? Lehet, hogy nem is mond semmit, csak veled van. Isten embere, nem azért, mert annyira felnézel rá, valószínű, ők nagyon felnéztek Pál apostolra. De hanem, mert az Isten egy szentséges életében az enyém is szebbül, jobbul. Ez nem egy prédikáció, ez az egyetlen olyan leírt beszéde Pál apostolnak az apostolok cselekedeteiben, amit hívőkhöz intézett. De olyanokhoz, akik látták és ismerték. Elkötelezve az Úrhoz, és nézzétek csak a gyülekezete építéséhez. Az Úr Jézus azt mondta, én építem fel az én egyházamat ilyen embereken keresztül. Semmit sem hallgattam el abból, ami hasznos, hanem inkább hirdettem, és tanítottam azt nektek nyilvánosan és házanként. Bizonyságot tettem zsidóknak is, meg görögöknek is, az Istenhez való megtérésről és a mi Urunk Jézusban való hitről. A szolgálatának az evangélium hirdetése elengedhetetlenül fontos része volt. A megtérésről, elfordulni a bűntől, de nem csak elfordulni a bűntől, hanem odafordulni az élő Istenhez. És a Jézus Krisztusba vetett hit fontosságáról. Ezt itt is hangsúlyozza. Semmit sem hallgattam el abból, ami fontos. Talán valaki azt mondja, igen, az evangélium lényege ott van egy mondatban, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Csak higgy Jézusban, és örök életed van. Mert úgy szeret az Isten. Ehhez igaz, de ez csak egy része az igazságnak. A másik része, amit például ugyanez a János írt le, az 1 János 3.16-ba, jó, könnyű megjegyezni, János 3.16, 1 János 3.16, ott pedig azt mondja, abból ismerjük a szeretetet, hogy ő, Jézus, az életét adta értünk, ezért mi is tartozunk azzal, hogy az életünket adjuk a testvéreinkért. Ezt szeretitek hallani? Tartozom azzal, hogy az életemet adjam. Nem kell mártír halálra mennem, de Pál apostol ezzel a mélységes tudattal élt, én tartozom. Azért, amit velem Jézus tett, azért én neki tartozom, és én úgy fizetek vissza neki, hogy az ő tart. Ez csak 2 pontja az Istentől való teljes igazságnak. Nem hallgattam el belőle semmit. Eddig talán azt mondhatom, hogy ennek a kis beszédének az első része, az a múltról szólt, ezt láthattátok rajtam, így éltem. És most ez van. Most ebbe vagyok. Most beszél egy kicsit a jelenről. 22. vers. És most, íme, én a lélektől nagy ellel, ő a Szentlélek, és most, íme, én a lélektől kényszerítve megyek Jeruzsálembe. Hogy miért ott engem? Nem tudom. Csak azt, hogy a Szentlélek városról városra bizonyságot tesz, hogy fogság és nyomorúság vár rám. Ha egy kicsit olvassuk, akkor láthatjuk más részekben, hogy megjelent egy városban, ott beszélt az emberekhez, egyszer csak egy testvér azt mondta, van egy üzenetem számodra az Úrtól. Te most Jeruzsálembe mész, ott börtönbe fognak vetni, és nyomorúság vár rád. Áldjon meg az Úr testvérem. Hogy ez hogy történt, nem tudom. Hogy az alkalmakon, akinek profétai ajándéka volt, ezt vette az Úrtól, és elmondta Pálnak. Vagy valaki másmilyen módon közölte, de neki ezt többször megmondták, ahogy ment. Azt mondja, a Szentlélek bizonyságot tesz róla. Hogy mit fogok én ott csinálni? Mi lesz ott? Nem tudom. Én, ha valahova megyek, szeretném tudni. a pontos indulási időpontokat, mi lesz ott, mennyit pakoljak a bőrönbe, meg ilyen, nem tudom, ti így vagytok-e vele. Nagy időt nem szoktam vele tölteni, de azért ez mégis valahol. Pál apostol azt mondja, én az Isten vezetése alatt vagyok, és fogalmam sincs, hogy mi fog történni velem. De azt biztosan tudom, hogy ott fogság és nyomorúság vár. Ha nekem, ezt mondaná valaki, Laci, ha te Budapestre mész, ott téged börtönbe vetnek, és nyomorúság vár. Egyet tudok, hova nem megyek. És szerintem ez a normális, ugye? Egyébként Pál apostol is több esetben így reagált. Emlékeztek, mikor megtért Damaszkuszban, hirdette, hogy Jézus a Krisztus, meggyőzően beszélt róla, és meg akarták ölni. Még a város kapukat is őrizték, csak hogy végezhessenek vele. Mi történt? Kosárral leengedték a városfalon keresztül, és elment. Ting-ting-ting, ott ne öljenek meg. Bemegy Jeruzsálembe, nagyjából ugyanez történik. Kiviszik és elküldik. Amikor fontos volt, akkor mentette az életét. De itt azt mondja, engem a Szentlélek most másra vezet. Na de akkor honnan tudom, hogy mi az Isten akarata éppen abban a helyzetben? Honnan tudjam, hogy milyen munkát vállaljak el, melyik iskolába menjek, ki legyen a házastársam? Hogy töltsem be a szolgálatomat ebben a gyülekezetben? A válasz, nem tudom megmondani. Nem tudom. Illetve azt tudom, hogy neked a személyes kapcsolatodból kell tudni az Istennel. Az Úrral való személyes közösségből, amikor a Szentlélek meggyőzhet valamiről, hogy ezt hogy teszi, ez ahányan vagyunk, annyiféle lehet. De Pál apostol mélyen elköteleződött ahhoz a Krisztushoz, aki önmagát feláldozta érte. Elkötelezte magát ahhoz a gyülekezet építéshez, amire őt hívta. Mindjárt fogjuk látni. És azt mondta, hogy na, én akkor is megyek, ha lehet, hogy félek. Ő is ember volt, mint mi. De akkor is megyek. 24. vers. Mit mond erre, mikor ezek mondják neki, hogy ne, mert ott meg fogsz halni. De én, 24. vers, mondja Pál apostol, de én mindezekkel nem gondolok, sőt, még az életem sem drága, csak hogy elvégezhessem futásomat, és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. Nem csak szavaimmal, hanem az életemmel is, ezt most én tettem hozzá. Nem számít. Pál apostol azt mondja, nem számít. Ha kell, én kész vagyok meghalni. Ez nincs bennünk. Illetve bennem van egy konferencián, vagy egy tábori alkalommal, vagy itt, hogy Uram, kész vagyok meghalni. De hétfőn, meg kedden, meg szerdán lehet, hogy önmagamnak élek. A saját kényelmemnek, a saját céljaimnak a betöltésére. Nagyon távol esek ettől a gyönyörűséges képtől, amit itt látok. De engem nem deprimál, hogy az büdös életben nem leszek ilyen, bár ezt gondolom. Hanem inspirál, motivál. Nem csak Jézus élt így a földön, hanem azok is, akik rajta csüngenek, élhetnek így ezen a földön. És az ő népének milyen szüksége van ilyen emberekre. És tudjátok, lehet, hogy megkérdezték volna, ha találkozhatunk a mennyben, mondjuk Pál apostollal, mond, megérte neked? Mert te utána tényleg fogságba kerültél, évekig ültél Festus alatt, mennyi ideig voltál Rómában börtönben, aztán meg ki is végeztek. Megérte ez? Mondd meg nekem, megérte? És akkor szerintem ragyogni fog az arca. És azt mondja, tudjátok, amikor odaálltam Jézus elé, akkor ő azt mondta nekem, hogy jó van, jó és hű szolgám. Megérte. Hogy hogy futásomat bevégezzem, itt azt mondja, lehet futni. Én láttam egy versenyt, egy 10.000 méteres versenyt, lehet, hogy ti is láttátok tavaly. Valaki annyira az elsők között futott be, de az utolsó 200 méteren elvesztett minden kontrollt. Nem futásnak nem lehetett nevezni, amit csinált, hanem vergődött a földön, de látta a célt, és próbált odáig valahogy elvergődni. Aztán jött egy következő felemelte, és bevitte maga előtt. Én szeretnék a célba valahogy úgy érkezni, amire Jézus azt tudja mondani, ebben én megdicsőültem, a te nyomorúságos gyengeségedben felemeltünk. Olvastam egy statisztikát a napokban, valaki, aki nagyszerű teológián tanított, és a vezetéselmélet, meg ilyenek, és ő megvizsgálta a Bibliában, 500 vezető van benne körülbelül az Ó és az Új Szövetségben. Ebből 100-ról tudunk valamennyit információt. Ő azt írja, hogy 49-nek, 100-nak tudjuk a nevét, 49-ről van valamennyi információnk is, és 13 fejezte be nagyszerűen. 26%. Te futsz, mint én? Nekem annyira fájdalmas volt ezt az igét a héten olvasni, és úgy szeretnék bátorítóan, megépítően beszélni belőle. Remélem, kijön valahogy. Talán jobb is, ha most abba hagyom. De érzitek ebben? Nem elég jól elkezdeni egy versenyt. Nem elég, hogy benne néhány fejezetet nagyszerűen sikerül megtenni. Hosszú futás. Hosszú. És Pál apostol egy másik helyen azt mondja, igen, a Krisztus az egyetlen alap, de mindenki jól nézze meg, mit épít erre az alapra, fát, szénát, pozdorját, ilyen nem maradandó, éghető dolgokat, vagy drága köveket, kincseket, mit épít az életedben erre. Mert amikor majd oda előkerül az Isten tüze elé, akkor aki csak fát, szénát azért megég, ő maga megmarad, mint egy tüzen által. De aki meg igazi kincseket épített rá, ő dicsőségesen megy be, és hallja, jó van, jó és hű szolgám. Szóval én valahogy szeretnék a futásomon úgy végigjutni. Hogy miért ott engem mondja, nem tudom, csak azt, hogy Szentlélek városról városra bizonyságot tesz, hogy fogság és nyomorúság vár rám. 24, de én mindezekkel nem gondolok, sőt, még az életem se drága, nem számít. Jézus meghalt, értem, akkor én kész vagyok meghalni érte. Mi itt ezt csak mondjuk. De képzeljétek el, mikor például kínai gyülekezetekben, ahol ez egy ének szövegük, hogy te meghaltál, értem, én kész vagyok érted meghalni. Ahol úgy tartják a házi összejöveteleket, hogy még egymás nevét se tudják, mert ha elkapnak és megkínoznak, nehogy már beáruld a többieket. És ők éneklik ragyogó arccal, hogy Jézus meghalt értem, én kész vagyok meghalni érte. Csak hogy elvégezhessem futásomat és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. Most beszél arról, mi következik ezután. És most tudom, hogy közületek, akik között jártam, az Isten országát hirdetve többé nem látja arcomat senki. Ezért bizonyságot teszek előttetek a mai napon, hogy én mindenki vérétől tiszta vagyok. Mert nem vonakodtam attól, hogy hirdessem nektek az Isten teljes akaratát. Ezékielnél olvasunk erről, hogy Isten azt mondja a profétájának, nézd, itt ezek az emberek vétkeznek. Én üzenem nekik, de te, ha nem mondod meg, akkor elvesznek, de az ő vérüket a kezedből kérem számon, felelős vagy érte, hogy amit rád bíztam, azt egészében továbbad. Ha te elmondod, ha nem hallgatnak is rád, Az ítélet rajtuk lesz, de te tiszta vagy előttem. Pál apostol azt mondja, én olyan alapossággal, hogy senki nem állhat oda majd, hogy nem hallottam, nem értettem, mert Pál kihagyott belőle valamit. A 28. vers azt mondja a jelenlevő vezetőknek, viseljetek gondot tehát magatokra, és az egész nyájra, amelynek őrizővé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett. Először viselj gondot magadra, mert ha az Istentől való kapcsolatban, az Istennel van mit átvenni, akkor van mit továbbadni. Ha nem vettem át semmit, nincs mit továbbadni. Ismeritek a repülőn, ugye? Volt már valaki repülőn, odaáll egy, és akkor elmutogatják. És azt mondják, ha melletted ül a kisgyermeked, nehéz lehet ezt egy szülőnek hallani, akkor is először a magad arcára tedd fel a maszkot, nem ezt, egy másikat, és utána a gyermeknek. Talán lehet, hogy tiltakozik benned, a gyermekem, de először magadnak. Pál apostol jól tudta ezt. A saját élet. Először nekem kell az éltető friss levegő, nekem kell az éltető friss víz, nekem kell az Istentől jövő személyes bátorítás, amikor a jelenlétében lehet, hogy összetörve vagyok a nyomorúságaim miatt, de felemel engem a szeretetével, a vigasztalásával és az ígéreteivel. Gondot viseljetek a nyájra. Talán ebből világosan látszik az a másik. Elkötelezte magát az Úr Jézushoz, és elkötelezte magát a gyülekezete építésére. Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett. Vezetőtársaim, presbitertársaim, ezt kell csinálnunk. Van, amikor örömmel, van, amikor könnyek között. Tudom, mondja Pál apostol, hogy távozásom után ragadozó farkasok jönnek közétek, akik nem kimélik a nyájat, sőt, közületek is támadnak majd férfiak, akik hazugságokat beszélnek, hogy magukhoz vonzzák a tanítványokat. Vigyázzatok azért, és emlékezzetek! Egy olyan világban élünk, ahol a nyájat, a bárányokat farkasok próbálják támadni. Minél közelebb vagy a nyájhoz, az Isten gyülekezetéhez, minél inkább benne vagy, annál védettebb vagy. A báránynak nincs semmi védekező eszköze. A pásztor vigyáz rá, meg az összetartás. Farkasok jönnek. Miről lehet a farkast megkülönböztetni a báránytól? Hiszen Jézus azt mondta, ezek a farkasok báránybőrbe jönnek majd. Úgy fognak kinézni, mintha bárányok lennének. Egy biztos nagy különbség, a bárányok füvet esznek, a farkasok meg bárányokat. Az igazi pásztor a szolgálatával építi a gyülekezetet, a farkas, amelyik jön, ő meg a saját életét építi a bárányokból. A sikeremet, a gazdagodásomat, a nem tudom mimet. És ami még ennél is nehezebb és fájdalmasabb, ott állunk körülötte, képzeljétek el, ott állunk mondjuk 10 Pál apostol közül, és azt mondja, hogy közületek is lesznek férfiak, akik fonák dolgokat hirdetnek, hogy maguk után vonják a többieket. Én leszek az? Én? Én? Pál apostol ebben a mondatában olyan világosan profétált, hogy amikor a Jelenések könyvében olvassunk az efézusi gyülekezetnek írt levelet, akkor látjuk, hogy igen, jöttek közétek olyanok, akik apostoloknak mondták magukat, ti megvizsgáltátok, és nem találtátok annak. Nincs igazán más lehetőség. Vigyázzatok azért, mondja, és emlékezzetek arra, hogy 3 évig éjjel és nappal szüntelenül könnyek között intettelek mindnyájatokat. Most pedig Istenre bízlak titeket, és kegyelme igéjére akinek van hatalma arra, hogy építsen és örökséget adjon nektek a szentek közösségében. Én elmegyek, mondja Pál, de az élő Isten marad. És az ő igéje, a kegyelme igéje. Ezért tartjuk a mi gyülekezetünkben is annyira fontosnak, hogy az Isten igéjét hirdetjük. Ha itt, mint az abcselben, sorozatban fejezetről fejezetre. Mondom, én a maitól talán kitértem volna szívesen. Ha igazán meg akarod különböztetni a bárányt a farkastól, a hamis testvért az igazitól, az igazi tiszta tanítást a hamis tanítástól, akkor nincs más lehetőség. Az Istennel való személyes közösségben a lehető legjobban megismerni az igazit. Amennyire csak lehet, olvasd az Isten igéjét, tanulmányozd az Isten igéjét, elmélkedjél az Isten igéjén. Tanulj meg kívülről részeket belőle, amennyit tudsz. És bízzál az élő Istenben, aki a gyülekezetedet őrizheti. Nem csak ezt, ez csak egy icipici része az egésznek. Vigyázzatok azért, 31. vers, és emlékezzetek arra, hogy 3 évig éjjel és nappal szüntelenül könnyek között intettelek mindnyájatokat. Most pedig Istenre bízlak titeket és kegyelme igére, akinek van hatalma, neki van hatalma arra, hogy építsen és örökséget adjon a szentek közösségében. Senkinek ezüstjét, aranyát vagy ruháját nem kívántam, mint amikor Sámuel odaállt a gyülekezetelés. Na akkor mondjátok meg, kitől vettem el valamit is? Kinek éltem vissza az anyagi javaival az életével? Pál utolsó alkalma is azt mondja, de akkor én itt senkit. Nézzétek, hogy viselkedett. Senkinek ezüstjét, aranyát vagy ruháját nem kívántam, sőt, ti jól tudjátok, hogy a magam szükségleteiről meg a velem levőkéről ezek a kezek gondoskodtak. Mindezekben megmutattam nektek, prédikált az élete, hogy milyen kemény munkával kell az erőtlenekről gondoskodni, megemlékezve az Úr Jézus szavairól, mert ő mondta, nagyobb boldogság adni, mint kapni. Pál más helyen azt tanította, hogy akik az evangéliumot hirdetik, azok élhetnek az evangéliumból. Jogosan. Ő mégis lemondott erről. Azt mondta, én itt keményen dolgoztam, nem csak a magam megéletésért, ezt csak úgy körülbelül elmondom. Efézusban ott vagyunk. Jó meleg vidék, tudjátok, ugye? Tyrannosz nevű ember iskolájába tanított. Egy Tyrannosz nevű ember iskolájába akkor taníthatott, ha ott éppen szünet volt. És egy mediterrán meleg idősz, hol, mikor van szünet? Délben, ugye? Mondjuk 11-től 4-ig körülbelül. Most csak úgy nagyjából mondom, mert nincs ide beírva pontosan. De ő reggel mondjuk 6-tól 11-ig dolgozott sátorkészítőként. 11 óra után bement Tyrannosz iskolájába, amikor a legmelegebb volt és tanított, törölgette magáról a verítéket, meg az izzadságot. Elvitték kimosni. Mi történt a ruhákkal, amiket elvittek? Majd olvassátok el, egy fejezettel korábban volt. És amikor befejezte, akkor lehet, hogy újra dolgozott még 2 órát, és heti több napon keresztül. És itt van az alapelv, amit utoljára akkor szeretnék mondani, nagyobb boldogság adni, mint kapni. Azt mondta, hogy így mondta Jézus. Az evangéliumokban ezt sehol nem találjuk, de ez még a boldog mondásoknál is fokozottabb, mert boldogok a szegények, boldogok, akik sírnak, de nagyobb boldogság. Adni, mint kapni, mert ilyen az Isten. Ad, ad, ad és ad. Ha nagyszerű életet szeretnél élni, akkor elkötelezetten az Úr Jézushoz, elkötelezetten abban, amit ő csinál a gyülekezete építése, és elkötelezetten emellé az alapelv mellé nagyobb boldogság adni, mint kapni. Csak az utolsó pár sor, miután ezeket elmondta, mindnyájukkal együtt, télvre borulva imádkozott. Valamennyien nagy sírásra fakadtak, pálnyakába borultak és csókolgatták őt. Különösen azon a szaván szomorodtak el, hogy többé nem fogják őt viszont látni, azután kikísérték a hajóhoz. Milyen lenne egyszer ettől a gyülekezettől így elbúcsúzni? Hogy sírunk, mert többet nem látjuk egymást. Nem úgy, hogy nem baj, hogy te se, jó, hogy elmész, már úgyis elég volt belőled itt. Hanem olyan mérhetetlen szeretettel. Isten egyszerű hétköznapi embereket akar használni, akiket a drága vérem megválthatott, akik ezt mindennél fontosabbnak tartják, és beleszállnak abba a munkába, amit ő végez. Az egyházának vagy a gyülekezetének az építése. Könnyű kritizálni, könnyű odébb menni, és ez se tetszik, vagy az se tetszik. De oda, ahova Isten helyezett, ott kitartani és szeretettel szolgálni, talán könnyek között fáradtsággal. Megéri? Megkérdezhetném majd egyszer Páltól, megérte? Az efézusi vénektől, megérte? Ennek a gyülekezetnek, az előjáróitól, presbitereitől vagy a pásztorától, megérte? Aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Amen.